Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 185. dicséretet az istentiszteletünk kezdetén. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Nincs többi bűn bocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja! Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Készüljünk helyünket elfoglalva a keresztelőre. A 329. dicséret második versének éneklésével, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvé Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Két szót emelek ki ebből a részből, ahol Jézus Krisztus rám bízta a keresztelést. Azt olvastuk, hogy némelyek kételkedtek, amikor a feltámadott Jézus Krisztussal találkoztak a tanítványok. Hogy lehet ez? A tanítványok ismerték Jézus Krisztust jó. És amikor újra tudták, hogy meghalt, amikor újra találkoztak vele, kételkedtek, ez csak úgy lehetett, hogy valószínű különböző babonás elképzelések voltak akkor is, a halottak megjelenésével kapcsolatban is így tovább. És ezt jelentette, hogy kételkedtek, hogy nem hitték, hogy ő az teljes élet nagyságban és valóságosan. De milyen jó volt, hogy találkoztak a feltámadott Jézussal, mert a jelenléte az mégiscsak meggyőzte őket, és aztán átformálta teljesen a gondolkodásukat, és olyanok lettek, akik bátran vállalták a nehézségeket egészen a halálig is, mert tudták, hogy Jézus Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. Hát igen, itt a keresztelőnél ez a lényeges, hogy a feltámadott élő Jézus Krisztussal találkozunk. Mint egy láthatatlanul is ő nyújtja a kezét, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jó, hogy láttuk, hogy a tanítványok is kételkedtek. Ez azt jelenti, hogy szabad kételkedni. Természetesnek tartja ezt a mindenható Isten, és nem ró meg ezért minket, de nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy itt van, és szeretne meggyőzni ugyanúgy minket is, ahogy azokat a tanítványokat, hogy ő él. Hogy ezt az életet csak úgy érdemes élni, hogyha benne hiszünk. Mert akkor látunk, és azokban barátságos arcokat, a nehézségek között is előrenéző és reménykedő tekinteteket csak azokban látunk, akik hisznek. Ő akar minket meggyőzni és átformálni. Mert nem szeretné, hogyha csak itt az istentiszteleten egy néhány percben ragyogna ránk ez a gondolat, hogy ő feltámadt és él, és mi is fel fogunk támadni, hanem azt szeretné, hogyha ez meghatározná az egész belső világunkat, gondolkodásunkat, és azon keresztül a hétköznapjainkat. Átformálna minket olyan emberekké, akik vállalják az igazságot, és akik tudnak szeretettel tekinteni és reménységgel a lemaradókra is, és így tovább. Hát ez a Jézus Krisztus, a feltámadott és élő Jézus Krisztus nyújtja felénk a kezét most, és szeretné, hogyha úgy megragadnánk, hogy a kételjeink meg lennének győzve, és ez megváltoztatná a mindennapjainkat is. Így legyen. Amen. Most pedig miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, a gyülekezettel együtt, helyünkről fölkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, hadd köszönjük meg neked az élet csodálatos ajándékát. Neked köszönjük meg ezt a két piciny életet, hogy gondod volt rájuk, és ott voltál az édesanyákkal is a szülés nehéz idején. De kérünk téged, hogy légy velünk továbbra is, mert ezek az idők egyre nehezednek, ahogy fölnőnek a gyermekek, és egyre jobban és következetesebben ott kell mellettük legyünk, hogy neked neveljük. A te dicsőségedre, a te szeretetedben. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, segíts ebben mindnyájunknak. Amen. Zsoltán keresztelne téged az Atyán, Fiúnak és Szentlélek.
Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged. Léna keresztelve téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Áldjon meg téged az Úr, és őrizd meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve: megáldjon téged az Isten, így kezdődik.
Mindeneket.
kedves keresztelő családokat, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet körében, a padokban, és mi mindnyájan foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten kértük Isten áldását népes gyülekezet körében Kerekes Tamás, egyházközségünk presbitere, és Gallusz Nóra testvérünk házasságára. Az az imádságunk és reménységünk, hogy az átélt nehézségek után presbiter testvérünk élete és gyülekezeti szolgálata számára házastársában jó és biztos hátteret nyerhetett. Isten áldja közös életüket. A mai istentiszteletünkben megkereszteltük Balatoni Richárd és Szabó Alexandra Andrea Léna Kasszandra, illetve Csaba György és Lengyel Dóra Zoltán nevű gyermekét. Isten áldja és segítse a családokat a hitben való nevelésre. Hirdetem, hogy jövő vasárnap az istentiszteleten a helyi Kékkereszt csoport szolgál közöttünk ige hirdetéssel, bemutatkozással, bizonyságtétellel. A Kékkereszt nemzetközi mozgalma a szenvedélybetegeket segíti gyógyuláshoz a bibliai hit és a keresztény gyülekezeti élet gyógyszerét kínálva, amely egyedülállóan hatásos gyógymódnak bizonyul. Fogadjuk őket szeretettel, az úrvacsorás alkalom végeztével a csoport tagjai lehetőséget adnak számunkra úgynevezett élő könyvtár kölcsönzésre. Ez azt jelenti, hogy vállalták, hogy fiktív könyvcímeket kiírnak magukról, mindegyik könyv mögött egy személy áll, és majd ott lehet választani a bejáratnál, hogy melyik könyvet szeretnénk kikölcsönözni, és beszélgetni velük az életükről, különös tekintettel a szenvedélybetegségből való gyógyulásukról. Ezt szeretettel ajánljuk mindenkinek. Ugye a mai liturgiás labban megkaptuk az olvasójegyet is ehhez. Jövő vasárnap lesz ez az alkalom. Most folytassuk az istentiszteletet a 23. Zsoltár éneklésével, mindhárom versével énekeljük el, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg Isten igéjét, a múlt vasárnapi történetet újra olvasom, sorba olvassuk a Máté evangéliumát az Isten tiszteleteken, és magyarázom. Máté evangélium a 22. fejezetének 23-tól 33-ig terjedő szakaszát. Azon a napon szadduceusok is mentek Jézushoz, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás. És megkérdezték őt: Mester, Mózes ezt mondta, ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódot testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát a 7 közül melyiké lesz az asszony, hiszen mindegyiké volt? Jézus így válaszolt neki: Tévelyektek, mivel nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy mi is ne csak halljuk, hanem megértsük, csodálkozzunk, befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Helyünkről fölkelve imádságban kérjük ezt. Köszönjük neked, Istenünk, hogy kiszakíthattuk magunkat a hétköznapok rohanásából. Köszönjük, hogy a gondolataink is elszakadhatnak, kiszakadhatnak a napi gondokból. Segíts ebben mindnyájunkat. Köszönjük, mert neked csodálatos terved van az életünk felől. Köszönjük, mert most is ezt mondod, hogy az életünk nem csak ennyi, amit látunk és tapasztalunk, hanem ez csak egy kis részlete, és nekünk örök életet akarsz ajándékozni Jézus Krisztusban, a te fiadban. Hihetetlen dolog ez. De kérünk téged, hogy segíts, lélekben fogd meg a kezünket, bizonyítsd azt, hogy itt vagy velünk, hogy te élsz, hogy ez nem csak egy mese. Kérünk téged, szólíts meg minket igédből. Kérünk téged, formálj arra a képre, amit te akarsz látni rajtunk, Jézus Krisztus képére. Kérünk, hogy szent lelkeddel légy itt velünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 171. dicséret éneklésével. Megáll az Istennek igéje. Az ige hirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz, és hozzáolvasom János evangéliuma 11. fejezetéből a 23-tól 27-ig terjedő verseket. Jézus ezt mondta Mártának, feltámad a testvéred, aki éppen gyászolta testvérét. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, magyarul a Messiás, de ez sem magyarul van, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Foglaljuk el helyünket. Még egy kicsit időzünk ennél a történetnél. A múltkor inkább a szadduceusokra tekintettünk, hogy gondolkoztak és mi mindent nem hittek. Ma inkább a feltámadás hitére összpontosítunk, ami kicseng Jézus Krisztusnak a tanításából. Azt gondolom, ismerünk vallásos embereket, és azt gondolom, hogy sajnos a nagyobb részük, vagy egy nagy részük elriasztó. Talán ezt is tapasztaltuk már. Vannak olyanok a vallásos emberek között, akik mindent elhisznek, mindent a világon. Akik azt figyelik, hogy mondjuk egy kép mikor esik le a falról, és akkor mit tudom én, mi történt. Vagy nagyon sok minden. Amit hisznek a maguk babonás világában, képzeletében, hogy Mária hogy jelent meg, és hogy nem. És így tovább. Van ilyen. Számomra legalábbis nagyon riasztó ez. És vannak olyan vallásos emberek, akik nem hisznek semmit. Ilyenek is vannak. Járnak templomba, és nagyon büszkék arra, hogy mennyire erkölcsös életet élnek. Úgy gondolják, ez tetszik Istennek. Ezért kemények, ridegek, mindenkit lenéznek. Itt, ebben a gyülekezetben nem szeretnénk ilyen embereket nevelni, dajkálni, ringatni, ebben az elképzelésükben meghagyni. Azt szeretnénk, hogyha élő hite lenne az itt levő embereknek. Az élő hit azt jelenti, hogy az élő Istenbe vetett hit, tehát mi őt keressük, akitől kaptuk ezt az életet és ezt a világot. Milyen jó, hogy ehhez van egy útmutatásunk, egy könyv. A Biblia egy csodálatos könyv. Múltkor szó volt róla, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat. A Biblia egy olyan könyv, amelyik több évezreden keresztül keletkezett, állt össze, és ezért bámulatra méltó, hogy egységes, és nem mond ellent önmagának. Pedig próbára tették. Az én gyerekkoromban, a kommunizmus alatt sorra adták ki az olyan könyveket, amelyek a Bibliát támadták. És nem tudtak valódi ellentmondást rábizonyítani, és nem tudták kihúzni a lába alól a talajt. A feltámadásban is megvan a helyes hit, az élő hit, amelyik nem hiszékenység és nem hitetlenség, hanem élő hit. Ezt érdemes egyedül követni. Mert ez az élő hit összhangba hoz a mindenható Istennel, és az életünket átalakítja. És követésre méltó, figyelemre méltó életet fogunk élni, akinek jó a közelében lenni, és jó rá hallgatni, és egyszerűen jó lesz élni azt az életet. Milyen a feltámadásról vallott helyes hit? Hát itt először is azt mondja Jézus Krisztus, hogy valóban meg kell tisztulnunk a téves elképzeléseinktől. Azt mondja, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát, mert a feltámadáskor se nem házasodnak, se nem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Voltak akkor is elképzelések, amin ezek az emberek gúnyolódtak, hogy mi nem hisszük a feltámadást, mert hát ha folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk, vajon ez az ember, akit itt kitaláltak, hogy, vagyis asszony, akit itt kitaláltak, hogy hétférje is volt, az melyikkel folytatja az életet? Kérdezik. Csak hogy a Biblia nem azt mondja, hogy a feltámadáskor folytatjuk az életet ott, ahol abba hagytuk. Szó nincs erről. A Biblia arról beszél világosan, hogy ott egy teljesen új kezdődik. Úgy írhatjuk le ezt, mint amikor a mag a földbe kerül, és ott elrothat, és látszólag mindennek vége, de a helyén kihajt egy növény. Az a növény pontosan annak a magnak a folytatása, mert az a növény kell ki belőle, aminek a magja. De egy egész más. Egy egészen új kezdet. A mostani életünket a Biblia a maghoz hasonlítja, és ami kifejlődik majd a mag helyén, amikor elrothat, amikor látszólag minden megsemmisül, amelyik akkor kifejlődik, az az örök élet. Ezt nem ismerhetjük most. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy rosszul gondolkoztok. Ott nem házasságról lesz szó. A házasság egy olyan csodálatos ajándék, amit itt arra kaptunk, itt ezen a földön, hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljunk valakit egészen mélyen megismerni és elfogadni, és egy egész életen keresztül hordozni, és egyre jobban megismerni, egyre jobban szeretni. A házasság egy csodálatos eszköz erre, hogy tanuljunk. Ma azért bomlik fel annyi házasság, mert nem erre használjuk. Egyszerűen nem akarunk tanulni. Az nehéz. Az fáradtságos. Ha valamiben megakadtunk, ha valami nem megy, valami nem úgy működik, akkor dobjuk el. És nem tanultunk. Nem tanultuk legyőzni az akadályokat, megbeszélni a nehézségeket. Nem tanultuk jobban szeretni a másikat, meggyőzni egymást arról, hogy mit szeretnénk, és egyességet kötni, hogy hogyan is legyen tovább. Igen. Ott nem házasodnak. Azt erre az életre kaptuk, ajándéknak, tanulásnak. Úgy fejezhetjük ki ezt a dolgot, hogy ott már mindenkit úgy fogunk szeretni és megismerni, mint itt ezen a földön a házastársunkat megtanultuk. Szeretni és megismerni. Ott már nem lesz ez a párba kötődés és ez a ennyire személyes kapcsolat, hogy az kizár mást. Ott ennyire személyes lesz minden kapcsolat és szeretetteli. mint itt a legjobb házasság a Földön, sőt, még annál is jobb, hiszen itt nincs tökéletes semmiben, még a házasságban sem. Ne képzelegjünk a dolgokról. Éppen ezért jó a Szentírást megismerni, hogy mit mond. Nagyon sokan képzelődnek a hitbeli dolgoktól, hogy megjelennek a halottak például, ez széltébe hosszába elterjedt elképzelés, meg hogy velük kell kapcsolatot keresni, vagy ők keresnek velünk kapcsolatot. Nem. A Biblia azt mondja, hogy ez egy lezárt világ a számunkra. Most az élőkkel kell kapcsolatot tartanunk. Majd eljön az idő, amikor találkozunk a halottainkkal, szeretteinkkel, de nem úgy, mint halottakkal és kísértetekkel, hanem mint élőkkel, hogyha Krisztus szeretetében és hitében haltak meg, és erre készülünk. Ha a Bibliát olvassuk, abban nem jelennek meg így a halottak. Persze, olvastunk nemrég egy olyan történetet, amelyben Jézus Krisztus itt volt, és akkor megjelent. Mózes és Illés is beszélgettek, de ez egy kivételes és lélegzet elállító csoda volt természetesen. Olyan halott megjelenés, amire itt gondolnak az emberek, olyan a Bibliában csak a Sámuel esetében van, de ez egy félelmetes dolog, és egyértelmű, hogy nem bárkinek a javára történt, és nem egyértelmű, hogy ez valóban egy halottnak a megjelenése volt, és az meg pláne nem egyértelmű, hogy ez Isten szerint helyes lett volna, sőt. Ne tévelyegjünk. A feltámadással kapcsolatban ne ragadjunk bele az emberi gondolatainkba. Arról egyszerűen azt tudjuk, hogy valami elképzelhetetlen és csodálatos dolog lesz. Ahogy a mag nem az anyagában adja a növénynek a testét, hanem a tervben. Ugyanúgy a feltámadás anyagát sem a testünk adja, hanem a bennünk levő terv. Ezért teljesen mindegy, hogy elrothad vagy elégetik, és teljesen mindegy, hogy mi történik a testünkkel a halál után. Abszolút mindegy, és lényegtelen. Természetesen, mivel szerettük a mi szeretteinket, ezért tisztelettel gondolunk rájuk, és nyilván az ő testükkel se csinálunk mondjuk akármit. Ez valószínű, hogy így van. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy ne ragadjunk le az emberi gondolatainknál, mert a feltámadás ennél csodálatosabb. Tisztuljunk meg a téves elképzeléseinktől. És utána mond valamit, a halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e, amit az Isten mondott nektek, így szólván, én vagyok az Ábrahám istene, az Izsák istene és a Jákob istene, az Isten pedig nem halottaknak, hanem élőknek az istene. Ugyanis széltében hosszában elterjedt, ahogy ma is, úgy az ókorban is az a felfogás, hogy az Ószövetség nem nagyon beszél a feltámadásról. Talán egy-két helyen pedig az Ószövetség egy 1000 oldalas könyv. És Jézus itt egy nagyon figyelemre méltó dolgot mond. Azt mondja, nem beszél az Ószövetség a feltámadásról. Ezt a mondatot ismerték a zsidók, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istene. Mert az Isten, a mindenható Isten többször így mutatkozik be az ősatyáiknak, és ez le van írva a Bibliába többször, és e fölött átsiklottak. Pedig ez önmagában hordja a feltámadás tényét. Mert Isten nem a halottak Istene. Hogy gondolnánk, hogy csontvázakra hivatkozik, hogy ő Ábrahámnak, Izsáknak, meg Jákobnak az Istene 400 évvel később, amikor például ezt mondja Mózesnek a bemutatkozásakor. Nyilván nem csontvázakra hivatkozik, hogy ő ezeknek az Istene, az élő Isten. De ez nevetséges lenne. Nem régen elporlat valakikre, akinek már csak a halvány emlékezete él. Valamelyik evangélium azt is följegyzi, hogy ezt tette hozzá Jézus Krisztus ehhez, hogy Isten nem a holtak Istene, mert mindezek élnek ő előtte. Azért hivatkozik rájuk, mert ott vannak vele. A maguk valóságában is, a földi valóságnál sokkal teljesebben és fényesebben. És mi is így lehetünk ezzel, hogy nem hiszük a feltámadást, mert nem tudjuk elképzelni. De hát alapvetően minden erre mutat. Semminek nem lenne értelme enélkül. Hát most miért gürcölünk itt egy pár évtizedet? Betegre dolgozzák némelyek magukat, meg ki tudja, hogy mi, meg vállalunk konfliktusokat, meg házasságot, meg egyebeket. Ha nem ez lenne az igazság, amit én mondok, hogy a házasság azért van, hogy tanuljunk, és készüljünk az örök életre, és azért érdemes fölnevelni a gyermekeinket, és azért érdemes munkára megtanítanunk, mert az örök élet az nem valami semmittevés helye lesz, hanem csodálatos foglalatosságaink lehetnek, izgalmasan megismerhetünk minden szépet és jót, és hogy mindez hogy működik, és mint egy az Isten munkájában osztozhatunk, mert már olyan lelkületünk van, hogy ezt megtehetjük. Ha nem így lenne, semminek nem lenne értelme. Hogy próbálunk habzsolni, hogy próbálunk minél több mindent megismerni, meg élményeket szerezni, hát nem visszük magunkkal a sírba, mi lesz akkor azzal? Semmi. Ha nincs feltámadás. A feltámadás egy nagyon alapvető dolog, ami mélyen beleépül tulajdonképpen a gondolkodásunkba. És egyedül ez adhat reménységet nekünk. Amivel legfeljebb hadakozunk, és harcolunk, és gúnyoljuk, mert van egy félelmetes oldala, hogy az élő Istennel fogunk találkozni. De talán ezért hadakozunk ezzel, egész bizonyosan. Holott ott van a szívünk mélyén, hogy csak így van értelme az életnek. És Jézus Krisztus leleplezi ezt, és azt mondja, hogy hogy nem hisztek a feltámadásba? Hát ti akkor miért? Miért neveltek gyermekeket? Miért gyűjtötök anyagi javakat nekik? Miért próbáltok erkölcsösen élni, mert a szadduceusok is azért megpróbáltak valamennyire, ha nem is sikerült nekik? Hát ha nincs feltámadás, semmi értelme ennek az egésznek. Hát ti is tudjátok, hogy van. Csak gúnyolódtok rajta, mert az élő Istennel való találkozást azt ki akarjátok kerülni. És a harmadik, a legfontosabb dolog, hogy a feltámadás valakinek a személyéhez kötött. Ezért olvastam hozzá a János evangéliumát, amelyik egy történet része, amikor Jézus Krisztus feltámasztja a halott Lázárt. Aki kijön a sírból negyednapos halott léte ellenére, úgy, ahogy bebugyolálták a halotti leplekbe, és összekötözték, és mondja utána Jézus, hogy oldozzátok el, és előtte ez a párbeszéd zajlik le Jézus és a halottnak a testvére Márta között, amit felolvastam. Ezt mondja Jézus, feltámad a te testvéred. És Márta erre azt válaszol, hogy tudom, hogy feltámad, mert nyilván az ő szívébe is ott volt ez a vágy, meg ez a tudat, hogy igen, enélkül nincs értelme az életnek, és tanulta is. Jó, vallásos, hithű zsidó létére tudta. Feltámad az utolsó napon. És Jézus javít ezen a felfogáson. Ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha, hiszed-e ezt? Mit jelent ez? Olyan fura mondatok ezek, titokzatosak. A Biblia szerint az élet, az kapcsolat, mégpedig az igazi élet az Istennel való kapcsolat. Hát mi azért élünk, mert kapcsolataink vannak. Ha nem lett volna édesapánk, édesanyánk, vagy aki pótolta őt, akkor nem élnénk. De számtalan egyéb kapcsolatunk van. De egy kapcsolatot elveszítettünk, ez az Istennel való kapcsolat, azt mondja a Biblia, rögtön a kezdetén fölrúgtuk, Ádámban és Évában. Pedig ez az igazi élet, mert mi, akik kapcsolatban vagyunk egymással, nem tudjuk az élet forrását átadni, csak valamit, amit mi is kaptunk. De az élő Isten, ő az élet forrása. Ő át tudja nekünk adni az igazi életet, amelyik nem egy ilyen mulandó pár évtized, hanem amelyik örökre tart. Mert ő az élet forrása. És Jézus Krisztus pontosan ezért jött, hogy újra összekössön minket az élő Istennel. És ezért mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Mert ez olyan, mint a feltámadás, hogyha egyszer a gondolataimban csődöt mondok, és azt mondom, hogy nem tudom hogyan tovább, és mit higgyek tovább, és akkor elkezdek hinni az élő Istenben, aki Jézus Krisztusban bemutatkozott, és akiről a Biblia beszél. Ez olyan, mint a feltámadás a halálból. Valami új világ nyílik ki előttem, és én már tudom, és biztos vagyok dolgokban. És nem tudnak engem eltántorítani. És tudom, hogy van értelme ennek az életnek, és tudom, hogy van értelme figyelni arra, hogy mit csinálok, és mit mondok, és mit gondolok. Jézus Krisztusban nyílik meg ez, a feltámadás és az élet, az Istennel való kapcsolat, amelyik egy olyan dolog, ami elkezdődik, és nem fog véget érni. Ezért tudom, hogy van örök élet. Bennem is elkezdődött ez, hogy elkezdtem megismerni az Istent, és hozzá tartozni. És ezt tudom, hogy ez egyre kiteljesedik majd, hogy egyre jobban megismerem az élő Istent, és ez nem fog véget érni természetesen soha. Az, hogy meghalok valamikor, az egy dolog, az egy fázis a dologba. Addig csak a hitáltal tanulhattam megismerni az Istent. Onnantól kezdve pedig oda kerülök, és színről színre, szemtől szembe ismerem őt. Tehát a feltámadás a keresztre feszített messiás személyéhez van kötve. Enélkül nincs ilyen. Enélkül ne is reménykedjünk benne. Ezen kívül az van, amiről ő szintén beszél, egész bizonyosságot adva nekünk, hogy van sírás és fogcsikorgatás, van egy olyan hely, ahova biztos, hogy nem kívánnánk kerülni. Jézus Krisztusban való hit nélkül csak ez van, ez nem fenyegetés, hanem inkább egy kis terelgetés. Ne szalasszuk el a lehetőséget. Találjuk meg őt, legyünk bizonyosak és boldogok, kapjunk egy olyan életet, amiről tudván tudjuk, hogy nem fog véget érni. Hát így éljünk és gondolkodjunk. Ne úgy, mint a szadduceusok, gúnyolódva ezeken. Adja Isten, hogy mindnyájan higgyünk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A barna énekeskönyvből, a kiegészítő füzetből keressük meg a 724. éneket. Ez mintha Péter szájába lett volna adva a húsvét után, és szó van benne a feltámadásról. 724. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogyha megtetted a csodát, amire kértünk, hogy kiszakasztottad a gondolatainkat, a szívünket a mindennapos hajszából, és a figyelhettünk arra, amit te tanítasz és mondasz nekünk. Kérünk téged, hogy folytasd a munkádat. Hogy mindezek ne csak egy hallott dolog legyenek, amit elteszünk mélyen, hanem mindezek munkálkodjanak bennünk, határozzák meg, és forgassák fel fenekestül az eddigi gondolkodásunkat, és határozzák meg a következendő életünket, tegyenek erőssé, szilárdá, álhatatossá, tegyenek szeretetteljessé, békességessé. Urunk, ezekért a csodákért kérünk téged. Nem valami cirkuszi mutatványért, hanem azért, amire szükségünk van, hogy az életünket formáld át. Kérünk, hogy segíts ebben nekünk a hétköznapokban. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kapcsoljuk nemzetünket is imádságunkba a szózat éneklésével. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak, és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 743. éneket énekeljük, ugyancsak a Pót könyvből, a Barna könyvből. 743. az van benne, hogy Jézusért én is elnyerhetem, ezt most kiemelem, hiszen ez most nem volt hangsúlyos az igehirdetésben, de mi csak kegyelemből, ajándékba kaphatjuk az örök életet.